Sziasztok, ez itt a Kettős Kereszt második évadának második része. Én Marti Zoltán vagyok, Bedekovics Péterrel, azaz Bepével és Besegergő atyával. Ezúttal a cölibátusról beszélgetünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, hello!
Ugyebár itt háromból kettő ember nem cölibátusban él, Besegergő atya az, aki ezt megtapasztalhatja, átélheti ennek minden szépségét, előnyét és esetleges hátrányát. Hogyan viszonyulsz te az a cölibátushoz, amelyet önként és dalolba vállaltál?
Szeretettel köszöntök mindenkit, és természetesen benneteket is. Hát ugye ez nem zsákba macska volt, tehát ez nem úgy történt, amikor az ember meghallotta az Úristen meghívását a papi szolgálatra, hogy egyszer csak ötödik év végén úgy bekopogtattak az ajtót, és ugye tudod, hogy a szentelés előtt ez, mondjuk ezt most már akkor írd alá, és ezt vállalod, hanem az ember ez ilyen lelkülettel lépett be a szeminárba, vagy lépett be ebbe a nagy kalandba. És én azt gondolom, hogy ehhez kell az a fajta érettség, az a fajta meggyőződés, amihez sok-sok évet kell imádkozni és készülni, hogy erre tényleg az ember úgy tudjon igent mondani. Például itt van bennem egy kis ilyen fenntartás azokkal a fiatalokkal kapcsolatban, akik 18 évesen akarnak elmenni szemináriumba, és ha pedig mondjuk olyan közegből kerültek ki, mondjuk ahol nem volt lehetőség arra, hogy esetleg udvaroljanak, vagy esetleg ismerkedjenek a világgal, és hanem mondjuk egy nagyon klerikális közegből bekerülnek rögtön a szemináriumba, ott megint egy igencsak burokba vannak, és kikerülve a nagybetűs életben jönnek rá arra, hogy vannak hormonok, és vannak nők is az egyházban, ott szokott elég sok galiba lenni. Így hát én... mivel, hogy nem 18 évesen mentem, hanem 27 voltam, amikor eldöntöttem, hogy más irányba fordítom az életemet. Én voltam szerelmes, dolgoztam a világban, utaztam tömegközlekedésen, voltam strandon, és láttam szebb-nézebb hölgyeket, és ezek után tudtam azt mondani, hogy köszönöm, én ezt az irányt választanám. Nem mondom azt, hogy ez a tuti, de tuti megoldás arra, hogy a cölibátust azt élni tudja az ember, de mondjuk szerintem érettebb, mint mondjuk a 18 évesen mentem volna. Ez most a saját magamról beszél, tehát én 18 évesen biztos nem jó döntést hoztam volna, ha akkor mentem volna a szemináriumba.
Ugyebár a cölibátus mondjuk el, hogy a papok nőtlenségét jelenti, ami a római katolikus egyházban jelen van, a protestánsoknál nem. Miért nem? Mi a problémája a protestánsoknak a cölibátusa? Van-e problémájuk?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A protestáns egyházakban is jelen van, szeretném jelenteni. Akkor is, hogyha nem kötelező, és nem annyira köztudott vagy hangos, alapvetően én magam is ismerek több olyan református lelkészt, egyébként férfit és nőt is, aki egyébként cölibátusban él.
Önként választható cölibátus.
Ez egy jó kérdés. Attól, hogy mit jelent az önként választható, azt gondolom, hogy van, aki eleve úgy dönt, hogy cölibát, tehát a cölibátus választja a szolgálathoz. Van, akinek pedig egyszerűen nem sikerült olyan kapcsolatot találnia, vagy alkotnia, és úgy dönt, hogy akkor cölibátust vállal. Tehát azt gondolom, hogy több, egyébként is, én így kívülről azt gondolom, hogy a katolikus papok között is azért lehet többféle az az út, ahogyan eljutod, hogy vállalja a cölibátust, és papnak megy, tehát nem tudom, nincsenek erről különösebb információm, de hogy én azt gondolom, hogy a cölibátus maga ugye az azt jelenti, hogy az ember úgy dönt, hogy akkor mostantól felvállalom azt, hogy nincs párkapcsolatom, hogy nem házasodok meg, hogy nem lesznek gyermekeim, hogy megtartóztatom magam a szexualitástól, és hogy ezt az állapotot azért vállalom, hogy a szolgálatban tudjak, legalábbis én így értelmezem, tudjak még erősebben, még jobban jelen lenni. És ez jelen van a református egyházban is. Akkor is, hogyha az alap kép nem ez, és alapvetően a lelkészeink házasodnak, gyermekeik vannak, sőt, nagyon sok gyülekezetben még elvárás is, hogy azért legyen nagy családja a lelkésznek. Tehát azt gondolom, hogy emiatt talán az a kép alakult ki, hogy nálunk ez egyáltalán is jelen, de valamennyire jelen van. Nem elterjedt, meg nem tömegesen, de jelen van. Igen.
Te személyesen mit gondolsz egyébként a cölibátusról? Ugye mondhatjuk, hogy vőlegényként beszélgetsz, tehát hogy óvatosan kell fogalmazod.
Nagyon óvatosan kell fogalmaznom. Innen is üdvözlöm a ifjú hölgyet. Szóval, hogy Én azt gondolom a celibátusról, hogy alapvetően vannak olyan élethelyzetek, amikor én ezt nagyon jó döntésnek tartom. Azt gondolom, hogy nagyon biblikus az a döntés. Viszont azt is gondolom, hogy vagy én kicsit sajnálom azt, hogy a katolikus egyház úgy döntött, hogy csak azokat szenteli föl a római ritus szerint, akik cölibátusban élnek. Ez szerintem egy teljesen valid döntés, tehát szerintem lehet így dönteni, és én nagyon felnézek a katolikus papságra, főleg azokra, akik ezt tartják is, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokan így vannak, és azt gondolom, hogy ha valaki ezt hitelesen tudja tenni, akkor ez nagyon-nagyon nagy teher, és nagyon nagy nehézség, de én biztos vagyok benne, hogy azért ennek vannak előnyei is egyébként. Én magam katolikus családból származom, és amikor tinédzserként, hát volt is egyszerűen egy beszélgetés szerintem, ezzel így foglalkoztam, és akkor végül az lett, hogy református maradok, és aztán utána kaptam elhívást, és mentem lelkésznek, akkor pont ezen gondolkodtam, hogy ha most katolikus lennék, akkor mit csinálnék, és akkor arra jutottam, hogy akkor hitoktatónak mennék valószínűleg, mert hogy én nagyon fiatal koromtól kezdve erős elhívást érzek a házasságra és a gyerekvállalásra. Éppen ezért nekem úgy érzem, hogy a lelkész hivatás mellett a férj és a családapasság is egy elhívás, de még az is fontos volt, bocsánat, és akkor be is fejezem, hogy ahogyan 20 éves koromban nem annyira alakultak jól ezek az udvarlások, volt egy pont, amikor ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy vajon tudok-e úgy szolgálni lelkészként, hogy nem vagyok házas, és ezt a családi hátteret, ezt így nincs meg, hogy ez fog-e nekem menni, és akkor egy nagyon hosszú folyamat végén arra jutottam, hogy ha nem találok olyan lányt, akit feleségül veszek, akkor cölibátus fogom vállalni, és ez egy teljesen tudatos döntés volt, hogy bár én érzek elhívást a családra és a házasságra, de ha nem találok olyan megfelelő párt, akkor csak azért, hogy házas legyek, meg gyerekeim legyenek, azt nem szeretném. Tehát volt egy ilyen tudatos döntésem, hogy akár a cölibátus is el tudom képzelni saját magam számára is. Most ez nem így néz ki éppen, úgyhogy remélem, hogy...
Én nagyon köszönöm, hogy párhuzamot vontunk a házasság és a cölibátus között, mert hogy mind a kettőnek elhivatottságnak és elhívásnak kell lenni. Tehát nem kötünk azért házasságot, hogy fölvegyük a csokot. Nem kötünk azért házasságot, mert a nagymama kifizeti a lagzit. Ha nincs meg az az elhívás, az a belső indítatás, hogy te igen, éretnek érzed magad arra, hogy családapa, vagy családanya legyél, vagy pap legyél. Tehát nem azok mentek el római katolikus papnak, és most itt óriási fal fog ledőlni, mert alkalmatlanok lettek volna mondjuk családi életre. Tehát
nincs az ilyen,
ne menjen el az papnak, aki alkalmatlan lenne mondjuk családapának. Mert az a papi hivatásban is megjelenik azok az alkalmatlansági faktorok, ami miatt mondjuk egy közösség issza meg annak a levét, hogy az atyának lövése sem volt arra, mit kezdjen az életével. Hát nagyon tetszett az oltárnál egy minisztrát, és elment papnak. Tehát, hogy igenis, én azért is vannak párhuzamot a házasság és a papság szentsége között, mert hogy elhivatottság nélkül, hűség nélkül az egyik sem működik. És hogy ezért nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad, és az, hogy nem lehet ez csak úgy egy csettintésre, ha nincs meg az a erős háttér imádságban a Jóisten akarata, és az elhivatottság, akkor nem lehet jól csinálni egyiket sem.
Mit gondolsz azokról a véleményekről, hogy az Isten ember társas lényként teremtette, és éppen ezért természetellenes dolog valakit arra kötelezni, hogy celibátusban éljen?
Egyrészt nem köteleztek senkit, tehát az, aki a cölibátus, ő választott. Az egyház azt mondta, hogy így lehetsz pap. Azt mondja, hogy lehetsz nős diakónus, lehetsz hitoktató, lehetsz bármilyen más munkatársa benne az egyházban. Tehát az egyház mi vagyunk, lehetsz egyháztanácselnök, lehetsz gondnok, sok minden más. Én azt gondolnám, hogy ezt tegyük fel ezt a kérdést annak a családtagunknak, hiszen minden családban vannak azok, akik soha nem nősültek meg, mert mentek férjhez. Minden családban vannak azok az öreg legények és öreg lányok, most ez a nagy tisztelettel mondom, akik magukban érezték, hogy ők alkalmatlanok arra, hogy családi hivatásban szolgáljanak. Mert nem hiszem el azt, hogyha valakiben az van, hogy ő nagyon is anya akar lenni, vagy apa, hogy az nem talál magának társat. Persze ahhoz keresni kell, ahhoz ki kell kelni a fotelból, le kell tenni a telefont, és a nagyvilágban el kéne kezdeni keresgélni. De minden kornak megvoltak azok a családtagjai, akik egyedülállóak voltak. Tehát, hogy őket sem kényszerítette senki arra, hogy egyedül legyen. Tehát ő maga így hozta neki az élet, így választott, így döntött, így alakult az élete, de őt se kényszerítették, hogy egyedül maradjon. Úgy, hogy egy papot se kényszerítenek kötelezően a cölibátusra, ő maga választott. Ez azért fontos.
Beppe nem katolikus hitoktató lett, hanem református lelkész végül. A cölibátus, említetted, hogy igenis biblikus alapon is meg lehet közelíteni. Ez kicsit meglepett, főleg azért, mert ugye bár például sokan felhozzák Pétert, akinek ugye bár tudjuk, hogy volt anyósa, tehát az első pápa nem cölibátusban élt. Milyen szempontok alapján, milyen bibliai idézetek alapján gondolod ezt református lelkészként is, hogy ez egy biblikus dolog?
Igen, akkor pontosítom az álláspontomat, hogy reméltem, hogy így felkapjátok a fejeteket erre. Azt gondolom, hogy a cölibátus az teljes mértékben biblikus, hiszen Pál apostol is beszél erről például a korintusi első levélnek a 7. fejezetében, hogy azt mondja, hogy pont, hogy a szolgálat miatt az a legideálisabb állapot szerinte, hogy az ember ne házasodjon meg, hanem mindent az Isten szolgálatára tudjon tenni. És ugye arról is beszél, most nem vagyok benne biztos, hogy pont abban a fejezetben vagy máshol, hogy mert ha valaki házas, akkor a feleségének a kedvét keresi, és ilyesmi. Tehát én azt gondolom, hogy a cölibátus intézménye, mint hogy jelen van, és vannak emberek, akik arra vannak elhívva, hogy ne házasságban éljenek, hanem máshogyan szolgálják Istent, ez teljesen biblikus. Viszont azt is gondolom, hogy az is biblikus, hogy a lelkészeink házasodnak, tehát a kötelező cölibátus szerintem, még azt sem mondanám, hogy nem, tehát hogy nincs ellentétben a Bibliával önmagában, mert szerintem lehet. Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy ellentétben van. Az amelyik, hogy szerintem, tehát az, hogy lehet választani a cölibátust, meg az, hogy lehet a lelkét, most én lelkész szót használom, de szerintem akár egyébként a Biblia alapján a pap is lehet házas. Én szerintem ez egy olyan lépés, ami biblikusan nemhogy megengedhető, hanem abszolút működőképes. Ugye például a Timóteusi levélben 1 Timóteus 3-ban ezt mondja ugyancsak Pál apostol, hogy na most nem találom hirtelen, de szükséges, tehát, hogy a püspök legyen fetetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem erőszakos, stb. Tehát, hogy arról beszél egy másik helyen Pál, hogy ugye ne legyen több feleségű. De az egyfeleségű, meg a cölibátus azért az nem teljesen ugyanaz. Tehát én azt gondolom, az én álláspontom az, a Bibliára alapozva, hogy szabad döntése van szerintem egy lelkésznek, papnak, vagy kellene, hogy legyen abban, hogy cölibátusban végzi a szolgálatot, vagy házasként végzi a szolgálatot, az fontos, hogy bármelyiket választja, azt meg kell tartani. Tehát, hogyha ő a cölibátust választja, akkor nincs ebből kifigyelés, meg akármi, vagy akkor nem tudom, hogy van-e olyan pont, ezt nem gondoltam így végig, amikor azt mondja, hogy jó, akkor ott hagyom a cölibátus és megházasodok. Az viszont biztos, hogy ha valaki megházasodik, és a családi életet választja, akkor viszont maradjon házas, és ebben ilyen szentségben együtt.
A szentírási alapja ennek az Ószövetségből indul, amiben is az ószövetségi pap, amikor liturgiát mutatott be, előtte neki tartózkodnia kellett a szexuális élettől, különösen a liturgiai szolgálat ideje alatt. Na most itt van az, hogy ha a liturgiai szolgálat alatt az ószövetségi papság tartózkodott a szexuális élettől, akkor a mindennapos szent misét bemutató pap, aki minden nap liturgián vesz részt, ez természetes, hogy ő maga is tartózkodik, ha már, amikor az ószövetségi, mondjuk nevezzük ennek az előképének, hasonlóképpen cselekedett. Például Dávid, amikor Saultól kenyeret kér, és a seregének, akkor csak megszentelt kenyér tudott, bocsánat, nem Saultom, tehát a Saultóval menekülésekor, akkor azt mondta neki a pap, hogy csak megszentelt kenyér van, de csak akkor tudom odaadni nektek, ha tartózkodtatok az asszonyoktól, mondta az embereknek, akik ugye a seregben vannak, akik persze, hogy tartózkodtak, hiszen távol voltak az otthonoktól. Tehát, hogy még a megszentelt kenyérnek a vétele is feltételezte azt, hogy azt olyan tiszta lélekkel veszi, hogy nem folytatott korábban mondjuk testi kapcsolatot. Az első királyok 21 és 29 között, hogy a levita, aki ugye az egyházi szolgát is jelenti, hogy olyan szinten az Istennek él és szolgál, hogy lemond például a föld birtoklásáról azért, hogy csak az Istennel tudjon, hogy lemond minden olyan világi tulajdonról, világi hívságról, világi dologról, ami őt elválasztja attól, hogy az Istennek tudjon teljesen szolgálni. Péterre kapcsolatban pedig az, hogy hagyj el mindenedet és kövess engem. Hagyj el mindenedet, lehet úgy is érteni, hogy a házat hagyod ott, a munkádat hagyod ott, meg úgy is lehet, hogy az egész családodat. Na most ez megint olyan, hogy ha innen nézem, akkor azt mondom, hogy lehetett neki felesége, mert volt anyós, akit Jézus meggyógyított, de amikor azt mondta Péternek, hogy hagyj el mindenedet és kövess engem, sehol nem található az, hogy Péter és családja Rómába ment. Péter a gyerekeivel, mit tudom én, hol sétáltak éppen mondjuk a missziós útjukon. Tehát, hogy azért a cölibátusnak igencsak erős szentírási alapjai is vannak, és ezért is már az ős keresztényeknél ez nem volt kérdés, hogy beszélni kell erről, hiszen az elvirai zsinaton 300 és 303 között már szilárd hagyománya van a cölibátusnak, mert akkor megerősítésre kerül, hogy igen, tehát nőtlennek legyenek az oltár szolgák, és nem volt ellenállás. Ha lett volna mindenkinek feleség, akit óriási ellenállás, és mondjuk nagy egyház szakadás lett volna 300-ban.
Ha az elméleti síkról picit a gyakorlatra megyünk, mennyire tabu téma a katolikus papoknál a cölibátus? Mennyire beszéltek róla, hogy mennyire nehéz megtartani? Segítitek-e, támogatjátok-e egymást ennek a döntésnek a megerősítésében?
Ritkán járok papi közösségbe, de a lényeg az, hogy én még
egyszer sem...
Ez biztos, hogy én még sehol nem hallottam, hogy téma lenne. Jó, viccek vannak, tehát, hogy mit tudom, amikor azt mondják, hogy ha hallottad, hogy a pápa eltörli a cölibátust, hát csak ne tegye kötelezővé a nősülést. Tehát az, hogy ilyeneket, meg az, hogy már a gyerekeink legalább annak már jobb lesz. Tehát, hogy vannak ilyen, persze ilyen viccek. Én szerintem ez nem téma. Úgy, ahogy például, ha házas csoport van, vagy házasok jönnek össze, ott sem kezdenek el a hálószoba titkokról beszélni.
De hogy nem van olyan kör, ahol erről beszélnek. Hát, szerinted ez nem probléma, vagy szerintetek ez nem probléma, hogy ez egy tabu téma? Főleg azért is kérdezem, mert ugye a cölibátus, mint olyan, hát nyilván nem élek cölibátusban, de azért csak eljutnak emberekhez hírek, hogy azért egy nehéz dolog megtartani a papnak. Nem minden papnak sikerül megtartani a cölibátusát. Nem lehet, hogy ha ez nem egy tabu téma lenne a papok között, akkor könnyebb lenne ezt az elhatározást végbe vinni, mint az, hogy egy ilyen tabut csinálunk belőle. Mit gondolsz például Beppe erről?
Mivel, hogy nem vagyok katolikus papa, aki cölibátusban él, ezért ezt ilyen formában én sem tudom megválaszolni, de azt gondolom, mint aki lelki gondozással sokat foglalkozik, elsősorban mondjuk fiatalokkal, de nem kizárólag, hogy minden olyan kérdésről, ami nehéz, vagy küzdelem, érdemes beszélni. Azt gondolom, hogy ha nem is kötelező beszélni, azt mindenképp fontosnak tartanám, hogy legyenek olyan lehetőségek, ahol aki erről szeretne beszélni, az egy biztonságos környezetben tudjon. Másik oldalon én nagyon hiányolom azt, hogy a lelkészképzésben nálunk a házasságról nincs eléggé szó, pedig kellene szerintem, tehát ugyanennek a másik oldala ugyancsak megjelenik. Azt gondolom, hogy az egyházainknak sokat kell még tanulni arról, hogy hogyan segítsék jobban a szolgálóikat, a szolgálatban való, akár mentális, mondjuk mentálhigién és felkészülésben. Szerintem ez önmagában ennek a hiánya nem jelenti azt, hogy akkor automatikusan el kell válni a lelkészeknek, vagy automatikusan nem tudják megtartani a cölibátust a papok, tehát hogy nem gondolom, hogy ezeknek a beszélgetésnek a hiánya automatikusan ilyeneket jelentene. Mindenképpen segíteni szerintem mind a két oldalt a saját szolgálatában.
Kiegészíteném magamat azzal, hogy a Szent Jónás, a lelki vezető, a lelki beszélgetés, ez biztos, hogy téma, hiszen minden papnak, mindenkinek kell, hogy legyen egy jó lelki vezetője, hiszen azt a szolgálatot, amit végzünk, ahhoz nagyon nagy szükség van az, hogy időközönként tényleg papa-pappal, tehát kollega-kollegával tudjam úgy őszintén beszélni, hogy éppen milyen vívódásai, milyen lelki nehézségeivel most itt a járvány időszakában ez a rengeteg temetés, hogy az ember hogyan és miként tudja feldolgozni, mondjuk, hogy ilyen sűrűn kell találkozni a halállal és azzal kapcsolatban, hogy tényleg ilyen védtelenek vagyunk, vagy ilyen nehéz időszakban élünk. Tehát én például sokszor hívom föl a lelki atyámat, hogy úgy kijöntsem a lelkem neki, és ezek a beszélgetések nagy szükség van, tehát hogy ilyenek vannak, de az, hogy mondjuk egy papi vacsorán vagy ebéden ott most ez szóba kerüljön, az még olyanban nem volt részese még ilyennek.
A celibátusnak az egyik érdekes része a magánynak a felvetése. Te például mennyire érzed magadat magányosnak a Dunabecsén?
Még nem volt rá időm, hogy magányos legyek, tehát ez emberfüggő. Én, aki állandóan jövök, megyek, pörgök, és mindig túlszervezem magam, ez is baj, tehát ez is gond, de hogy én nem menekülök a magány elől, hanem én élem a munkás hétköznapjaimat, amiben a magány nem jelenik meg. Most éppen itt jön majd karácsony ünnepe, vagy volt, vagy ez majd megbeszéljük, és karácsony ünnepe, ami érdekes, hogy sokan attól félnek, akik egyedül vannak otthon, nagyon sok a depressziós, nagyon sok ilyenkor az öngyilkosság. Hát én már most tudom, hogy 5 perc nyugalmam nem lesz karácsony és szenteste és semmikor. Tehát, hogy ez megint attól függ, hogy mennyire állsz bele a közösségedél való munkába, hiszen ők a családod, tehát az a közösség, aki rám van bízva, az nekem valahol a családom, és ezért, mikor azt mondják, hogy miközött pap, hogy tud katolikus pap beszélni arról, hogy házasság, család, gyerekvállalás, akkor sajátod nincsen, viszont ha benne élsz a családok mindennapjaiba, és látod a szép és a sötétebbik oldalát is az ő életüknek, akkor az ember tud tanácsot, vagy tud iránymutatást adni, még akkor is, hogyha sajátod nincsen.
A protestáns lelkészek körében a hozzáállás a katolikus papok célibátusához az milyen? Inkább ilyen sajnálkozó, vagy tiszteletre méltó? Te nagyon nagy tisztelettel beszélsz azokról a papokról, akik sikeresen megtartják a célibátust, de általánosan, ugye nyilván sok református lelkészt ismersz. Mik a benyomásaid?
Hát nagyon vegyes. Tehát azt gondolom, hogy van, aki nem érti. Talán a többség nem érti. Egyébként megmondom ezt én, hogy azért teljes mértékben én sem értem ezt a szintű vállalást. Nem egyéneknél, hanem mint papság. Tehát, hogy ezt, ráadásul úgy, hogy mondjuk a görög katolikus egyházban, ami ugyancsak ugye tehát teljes közösségben vagytok, ott meg lehet házasodni a papoknak. Ott választhatják ugye a szerzetes papságot. Egyébként nekem ez a vonal, ha már mondhatok ilyet, az egy valahogy jobban, igen, valahogy életszerűbb. Nem is életszerűbb, hanem valahogy az úgy nekem jobban összefér, de értem, ez az ószövetségi érvet, ezt még korábban nem hallottam, hogy ez nagyon jó, köszönöm, majd ennek után fogok nézni, amit Gergő atya mondott. Nagyon izgalmas elgondolás. Tehát, hogy szerintem sokan értetlenül, vagy nem nagyon értik, vannak, akik sajnálkoznak szerintem. Hát igen, amiket elmondtál. Nem is vannak erről viccek. Egyébként tehát az ellenkezőről is, tehát hogy tudok olyan református lelkészt, aki azt mondta, hogy ha újra kezdhetni, akkor nem házasodna meg.
Ez különben. Tehát, bocsánat, hogy szabad vágtam. Ez azért érdekes most ez a téma, mert egy túl szexualizált világban élünk. Ez nem lett, ez biztos szóbeszéd volt az 1800-as évek, vagy az 1900-as évek, de most, amikor mindent a szexualitásra építenek fel, reklámot, filmeket, a rajzfilmek, és minden tele van már a szexualitásra, és nyomják ezerrel, az embereknek ezért izgalmas ez a téma. Mert amikor egyre korábban kezdik el mondjuk a fiatalok és a szexuális életüket, és 20 éves korukban kiégve néznek ki a fejükből, és panaszkodnak, hogy nem tudnak családot építeni, és így tovább, akkor fölmerül, hogy mi van azzal a fiatallal, aki viszont önként lemond, de az biztos, hogy valami gond van velem, vagy impotens, vagy valami, tehát, hogy aszexuális, szóval mindent mondanak, mert elképzelhetetlennek tartják, hogy ebben a világban, ami csak a szex körül forog minden, hogy ebben mégis vannak olyanok, akik kiállnak, mondjuk a szélén vannak, vagy mondjuk, hogy kiszállnak ebből a ringlispélből. mi is szoktunk sokat viccelni, de azért látom, például a görög papkollégákat, és minden tiszteletem az övék, akiknek 7-8 gyermekük van, viszont hallja az ember azt a problémáikat, hogy mennyire be tudja darálni őket, mondjuk a család. Mennyire be tudja darálni őket az, hogy ő neki olyan plébániára kell kerülni, ami mondjuk viheti mondjuk a 7-8 gyereket, ami el tudja őket tartani, hogy ez mennyi feszültséget okoz, akár egzisztenciálisan. Megem, mert jó példát kell mutatni a lelkészeknek, papoknak arra, hogy nagy családjuk van, de ez mondjuk a mellék oldalán látni kell, hogy ez egy iszonyat görcsös megfelelési kényszert is mutat ad a lelkésznek, hogy mit csinálok akkor, ha lebetegszem, mi lesz a gyerekeimmel, mi lesz akkor, amikor olyan szegénye plébániára kerülök, ahol nincs mondjuk annyi hittanóra, nincs se szántéktemetés, stb., amiből mondjuk a stóla díjából mondjuk megélhetést, hogy ugye nincs központi papi fizetés, ez nagyon fontos ezt kimondani, hanem a közösségek segítik a papságnak, illetve a hitoktatás, hogy a papság megélhessen. Most én így néztem volna, ha nekem családdal kellett volna menni Dunavecsére, és arra a két településre, akkor nagyon bajba lett volna a családom, hogy miből élünk meg, vagy miből jutunk egyről a kettőre, mert mondjuk egy gyengébb gazdasági lábakon álló közösségbe kötődöm, hogy csak én vagyok, csak a saját bőrömet vittem a vásárra, és csak saját magamra kell odafigyelni, így ez teljesen más, és nincs az a nyomás rajtam, hogy nekem a gyerekeimért mi mindent kell megtenni, mert a világi munkában, tehát egy világi családban, és ugyanez előfordulhat, van a kereső család, apa, családanya, de mi nem versenyszférában dolgozunk. Hiába van 3 diploma az embernek, a diplomás minimálbér sincs meg. Tehát, hogy a versenyszférában jobban keresnék, akkor nyugodtabb lennék, és ugyanúgy a sárga csekkeket fizetem, mint most. De ez
igen, így. Mondjuk azért az fontos, hogy ez nem csak a papokra, lelkészekre igaz, hanem nagyon sok olyan hivatásra, akár a tanárokra, ha gondolunk, hogy azért ez az egzisztencia kérdés, ez nagyon nagy nyomás. Ez teljes mértékben igaz, tehát azt gondolom, hogy amikor a lelkészekre nézek mondjuk az egyházunkban, és ez a család fenntartás, meg a gyerekekkel való időtöltés, a gyereknevelésnek a kérdése, tehát nem véletlen, hogy a lelkész gyerekek kérdéskörön állunk, az egy nagyon-nagyon komoly téma, van is, hála Istennek egyre több foglalkozás velük, vannak mindenféle találkozóik, ahol ők tudnak egymásnak ventilálni, és ugye azt azért ki kell jelenteni, hogy van két nagyon szélsőséges jelenség, most nem azt mondom, hogy csak ez a kettő van, mindenféle része van a skálának, az egyik az, hogy a lelkész gyerekei nagyon vallásosak, nagyon hívők, akár ők maguk is lelkészek, hát vannak olyan lelkész családok, ahol mindenki lelkész, és akkor ilyen klán, meg olyan klán, igen, és akkor vannak olyan jelenség a lelkész gyerekek között, akik épp, hogy tehát teljesen az ellentéte. Most persze ez minden családban így lehet, tehát minden keresztény családban, de hogy azért az látszik, hogy nagyon sokszor az a jelenség, hogy a lelkész annyira túl van terhelve a szolgálattal, hogy a saját gyerekeivel nem tud annyi időt foglalkozni, és ezt a gyerekek nagyon megsínlik. Na most persze itt ilyenkor kérdés az, hogy miért van ennyire túl terhelve a szolgálattal. Azt gondolom, hogy a cölibátusnak ilyen téren például nagyon nagy, nem véletlen, hogy Pál is ezt mondja, hogy aki teljesen a szolgálatot tudja magát szánni, az szánja a dolgát teljesen a szolgálatra. Mert ha valaki cölibátusban, én azt gondolom, hogy most én magam házasságra készülök, de jelenleg nem vagyok házas, tehát egyedül élek, és bár a mennyasszonyommal találkozok, igyekszem elég sokat találkozni, de hogy alapvetően még mindig az van, hogy nem az van, hogy amikor hazamegyek, akkor ott vannak 3 gyerek, meg az asszony, meg most akkor hova visszük holnap edzésre, meg nem tudom mi, hanem most még ez nincs, és sokkal több energiát tudok a szolgálatba tenni. Azt is tudom, hogy amikor majd házas leszek és gyerekeim lesznek, akkor ez csökkenni fog. Más kérdés, hogy szerintem az nem feltétlenül baj, hogyha csökkenni fog, mert most elég sokat dolgozok, de tehát ennek az arányát vagy meg kell találni.
De te félsz egy kicsit egyébként? Tehát mondhatod, hogy mennyire tudatosan készülsz arra, hogy családapa legyél. Ezért is mentél református lelkésznek többek között. Nyilván nem csak ezért. De
már eleve református voltam akkor, szóval.
Igen, de hogy van benned egy olyan félelem, hogy ezt hogyan fogod megoldani, úgyhogy egyrészt Isten felé is maximálisan teljesít a szolgálatodat, és az emberek felé is, illetve a férj és apai kötelezettségeidet is ellásd.
Észrevettem magamon olyan jeleket, hogy munkaholik vagyok, vagy workaholik, vagy nem tudom, hogy mondják, munkaholista. Tehát, hogy van ilyen jellemzőim, ezzel kell foglalkoznom. És ugye a szolgálat az egy nagyon szép pecsétje annak, hogy hát jó, hát nem jó az, hogyha az ember túl dolgozza magát, de hát a szolgálatban ugye túl lehet magamat dolgozni. Tehát, hogy amit más embereknek tanácsolok, hogy ne dolgozz annyit, pihenj, szállj időt a sportra, stb. Azt ugye a szolgálatban, a szent szolgálatban ugye ez már ott más szabályok vannak. Ezzel van, hogy magamat egy kicsit elfedem, vagy így feloldozom, vagy nem tudom. Tehát azt gondolom, hogy nem, alapvetően nem az a félelmem, hogy jaj, mi lesz akkor a családdal és a munkával, inkább az, hogy a szolgálatban biztos, hogy az ember, hogyha önmagát kicsinálja, az biztos, hogy Istennek tetsző. Szerintem nem az. Éppen ezért azt gondolom, hogy önmagában a van családod, vagy nincs családod, az nem válasz arra, hogy amúgy kinyírod-e magad a szolgálatban.
Lehet így is mondani a dolgokat, azonban én azt gondolom, hogy olyan kevesen vagyunk. Kevés ugye már Jézus is mondta, hogy aratni való sok, de a munkás kevés, hogy megúszhatatlan, ha te ezt normálisan akarod csinálni, akkor ha ezt te család mellett akarod így mondjuk azok a betegemet, hogy tulajdonképpen kevesen vagyunk, és a ránk bízott hívek nagy része beteg, sebzett lelkileg, és vágyódik a foglalkozásra, vágyódik a közösségi alkalmakra, a csoportokra, a lelki vezetésre, a lelki beszélgetésre. Nálunk ugye katolikusan minden nap van szentmise, ugye agyontatás, a különböző ájtatosságok és különböző egyéb olyan liturgikus események, amelyek mondjuk a protestáns oldalon nincsenek meg, ami miatt sokkal jobban kötve vagy mondjuk a plébániához és mondjuk a saját közösségedhez, és mondjuk logisztikázni azt, hogy most a gyereké megyek el, vagy éppen megtartom a bibliaórát, vagy a szentségimádás, vagy gyóntatok, ahogy mindig szoktam, vagy most leülök a matekot, megnézem vele, mert hogy online tanítás van, és szegénynek az a legnehezebb, de közben pedig első péntekes, vagy első csütörtökös betegeimhez is menni kell, közben kórházlelkész is vagy, és tulajdonképpen én ebben látom a kulcsát, és az értelmét a cölibátusnak, hogy tulajdonképpen az mindenki megsínlené az, hogyha egy római katolikus pap családja lenne és felesége, mert hogy a munka, ami egy római katolikus plébánosnak a feladatával, az annyival több, hogy abban a család már tényleg csak egy ilyen elszenvedett alanyai lennének az életem. A görögöknél látjuk ezt. A görögöket nagyon szeretem és nagyon tisztem, de ott is az atyáktól jön vissza, meg a hívektől a visszajelzés, hogy hát hogyan is tudna szegény szent liturgián annyira odafigyelni, mikor vajudik a felesége a kórházba. Mikor húsvétkor. És ez már a hívek sajnálták az atyát, hogy szegénynek muszáj megtartania, mert mi is itt vagyunk.
Persze, de nekem moshat meg a nagyomám, és amikor megtudtam a hírét, egy órával később istentiszteletet tartottam, nem mondtam el a közösségemnek, hogy épp meghalt a nagyomám, nehogy azon gondolkodjon, hogy szegény lelkész, még most pont istentiszteletet kell tartani, meg prédikálnia kell az igéről, pedig most mekkora gyászban van. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a feleségvajudása lehet olyan állapot, amikor nehéz a szolgálatot ellátni, tehát nagyon-nagyon sok élethelyzet van. Én értem azt, amit mondasz, és ezt el tudom fogadni, hogy vannak, akik ezt így tudják vállalni. Én nem tudnám úgy vállalni a szolgálatot, hogy vagy tudnám, de mivel az elhivatásom az, hogy családom is legyen, én azt gondolom, hogy ennek a plusz terhe az egy plusz teher, ami ez az elhívás lényege. Tehát amikor Isten elhív valamire, akkor én azt gondolom, hogy annak a családnak, ahol nem lelkész, meg nem papa a valamelyik szülő, és sokat kell dolgozni, és a megélhetést, és oda kell figyelni, és el kell végezni a szolgálatát, akár tanár, akár orvos, akár nem tudom ki. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, és talán ez meg a nagyon erős pozitívum annak, hogy házasodunk, mire fátus lelkészek, hogy nagyon sokszor azt mondják a hívek, hogy sokkal könnyebb hozzánk kapcsolódni, mert hogy tudják, hogy hasonló életproblémákkal rendelkezünk a családon belül. És azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha valaki cölibátusban él, akkor ne tudna, mert én azt gondolom, hogy ez így nem igaz. Meg az se igaz, hogy akkor, ha valaki házas lelkészként, akkor ne tudna a szinglikkel foglalkozni, tehát hogy akkor ez is lehetne egy érv. De azt gondolom, hogy vannak emberek, akiknek az segít, hogyha. Tehát jó, könnyebben tudnak úgy a lelkivezetőjéhez kapcsolódni, hogy tudja, hogy tudják, hogy ez az ember is valami hasonlót megél. Azt gondolom, hogy ez nem feltétel, viszont segít. És azt is gondolom, hogy értem, hogy nagy a paphiány. Most nem azt mondom, hogy azért legyen eltörölve a cölibátus, mert akkor majd többen mennek papnak. Ezt nem gondolom így feltétlenül, bár azt gondolom, hogy segítene. De tehát azt gondolom, hogy a szabadon választható és a saját elhívás szerint választható cölibátus vagy nem cölibátus szerintem a megoldás, pont azért, mert én úgy látom, hogy biblikus alapon a cölibátus egy választható élethivatás, de nem az egyetlen, és nem feltétlenül kell a lelkészi szolgálattal ennek együtt járnia.
Nyugat-Európában látjuk mondjuk a protestáns egyházaknál, hogy hiába van tehát szabadon a családalapítás, ott sem látjuk, hogy mondjuk több lenne a lelkész, ott sem látnánk, hogy a gyülekezetek erősebbek lennének, ott sem látjuk, hogy faltól falig vannak az Isten tiszteleten, hogy minden szabad.
Bocsánat, nagyon sokszor hozod a nyugati protestánsok, azért én értem, hogy a nyugati protestánsoknál ez játszik, de a nyugati protestánsok nem az a baja, hogy házasodnak a lelkészeik.
A sok más, minden baj van.
Más baj van, tehát hogy szerintem nem a cölibátus a kérdés, mint ahogy vannak nyugati katolikusok is, ahol baj van bőven, és a hány katolikus pap küzd azért, hogy lehessen a melegeknek templomi esküvő mégének, tehát hogy nem csak a protestánsoknál van nyugaton ilyen, meg egyébként keleten is, meg mindenfelé, tehát hogy azt gondolom, hogy nem az a probléma, hogy házasodnak, egészen más.
Ugye gyakori kritika, főleg a nem hívők részéről, hogy a cölibátusnak igazából az a lényegi értelme, hogy az egyházi vagyon az ne legyen felosztva, és hogy ne vesszen el az egyházi vagyon. Mit gondolsz erről a felvetésről, Gergő?
Nincs egyházi vagyon. Tehát ugye tulajdonképpen én, amikor egy plébános, ez régen lehetett, hogy így volt. De mikor még földjeink voltak, vagy nagy gazdaság, de az is minden az egyház tulajdona volt. Tehát ott nem volt örökösödés, ott nem volt, nem aprózódhatott szét az egyház község, vagy az egyháznak a vagyona, mert hogy minden tulajdonjogilag az egyházé volt. Tehát olyan, hogy most is én, ahol lakom, az az egyház megye tulajdona, az az épület, és nekem az a feladatom, hogy megóvjam annak az épségét. Ha egy falat ki akar, hogy bővíteni akarnám, ahhoz nekem érsekségi engedélyt kell kérnem. Ha a templomba bármit csinálnék, nekem érsekségi engedélyt kell kérnem. Tehát, hogy én csak jó gazdája szabad, hogy legyek a rám bízott ingatlan állománynak, vagy vagyonnak, nevezhetjük így, de semmi mondjuk az én nevemre nem került, tehát semmi.
Ez, azt gondolom, hogy ez így igaz. Szerintem az az érve, amikor az hangzik el, hogy ez az öröklési dolog, ez nem az, hogy az egyházi vagyon öröklődik, hanem hogy nem mindegy, hogy az adott pap vagy lelkész azon dolgozik, hogy az egyháznak a vagyona gyarapodjon, vagy azon is dolgozik, hogy a családi vagyon is gyarapodjon. És hogy szerintem a középkorban, amikor ezt az érvek ugye előjönnek, hogy amikor ugye kötelezővé vált a Római Egyházban a cölibátus, ott én azt gondolom, az én történelmi ismereteim szerint valódi érv volt az, hogy a papoknak egyszerűen érdekében állt az, hogy a saját gyerekeik miatt magánvagyont is gyűjtsenek, míg a cölibátus után már ez igazából nem volt érdekük, vagy nem annyira, vagy nem tudom, azért azt nem mondom, hogy egyáltalán nem érdek,
de hogy
nem kell azon örlődni. Hát én már ezen gondolkodom, hogy hát azért csak jó lenne, hogyha majd a gyerekeimnek valami ingatlan tovább tudnék adni, nem állok úgy, mintha ez lelkészként nem lesz olyan könnyű, de hogy azért ez foglalkoztat engem is, hogy oké, de mi lesz, amikor majd a gyerekekkel, tehát hogy csak nem engedhetem őket majd úgy útjukra, hogy így semmiük nincs. Értelemszerűen emiatt nekem lelkészként, a lelkészszolgálatban is fontos lesz az, hogy valamilyen családi vagyont mégiscsak tudjak felhavozni, akár lehet az, nem tudom mivel, meg hogyan, de hogy valahogyan nem ügyeskedve, hanem teljesen normálisan, de hogy akkor vásodállást vállaljak majd, vagy lelkészség mellett. Tehát, hogy nagyon sokféle gondolat van ilyenkor. Én azt gondolom, hogy ez egy valid érv lehetett akkor, amikor ez a döntés megszületett.
Van egy közös papismerősünk, így a beszélgetés legvégére fordulva, aki kicsit nyersen, de lehet, hogy találóan fogalmazta meg, amikor azt mondta, hogy a cölibátussal általában nem a papoknak van a legnagyobb bajuk, hanem a 40 éves egyedülálló nőknek. Ez nem egy jó indulatú mondat, és azt hiszem, hogy egy erősen túlzó, és Gergő atya itt ledőlt a nevetéstől. Arról kérdeznélek, hogy mekkora kísértés neked maga a cölibátus, vagy mekkora kísértés jelent egészen pontosan az, hogy hát egy jóvágású fiatalember vagy.
Hazudsz az ember, de jó esik. Tehát, hogy érdekes, hogy sokan említik az atyák közül, és még tapasztalat mondjuk, vagy így az elmúlt évben én nekem is volt hasonló, hogy hosszú fekete reveredda a vadászoknak az egy olyan elejtendő préda, amelyért érdemes harcba szállni bizonyos mentalitású hölgyeknek, mert hogy érintetlen gyümölcs, mert hogy küzdeni kell érte, mert hogy a skalpot, ha megszerzed, akkor trófát gyűjtesz az egyik egy katolikus papot leszettél a pályáról, vagy megszereztél. Most ezt így fogalmazva, ez most azt mondod, hogy ilyen nincs, de van. Tehát vannak olyanok, akik felfigyelnek arra, hogy mit tenni, egy fiatalabb atya ott van. Én ministránsként átéltem a fiatal atyával egy nagyon szép Mária kegyhelyen, ahol megjelentek azok a eladó sorba levő lánykák, vagy elvált asszonyok, és az első padba ültek, és kínálgatták magukat miniszoknyába, és stb. Tehát, hogy elmentek a foci meccsre, ahol az atya is félmeztelenül focizott, és több nő volt a foci meccsen, mint a apukák, akik elkísérték egyek. Van ilyen, nagyon sok. Mert hogy egy olyan ritka préda, amiért mondjuk harcol lehet szállni, mert hogy a szomszéd fia mindig zöldebb, mondjuk, vagy az, hogy ez egy olyan, ami nem mindig jön veled szembe az utcán, mondjuk egy római katolikus fiatal pap, aki mondjuk jó vágás, az nem én vagyok, csak az, hogy...
Ráadásul nőtlen is.
És nőtlen is, tehát nem kell az asszony elő bujkálni, hogy mondjuk ilyen élethelyzeteket. Hát van ilyen nagyon sok, és nagyon sok ilyen történetet lehet hallani.
Neked is személy szerint?
Olyan volt, akinek már nekem kellett mondani, hogy szerintem ma ünnep van, otthon kéne már lenni, nem rám kéne várni a mise után, hanem már ebédet kéne a családdal lenni, és irány haza. És tudom, hogy most beszélgetni akar, de nem irány haza, mert otthon van a férj, meg otthon vannak a gyerekek. Tehát volt olyan, akiknél például a férjek elszoktak a templomból, mert látták a feleségen azt a vágyódó tekintetet, amit ők akkor láttak, amikor ő udvarolt neki. És akkor a férjek eltűntek a templomból, és amikor 2-3 ilyen férjet tudok, és velem nagyon-nagyon ellenszenvesek voltak, mint akkor mire aztán megfejtettem, hogy hát valószínűleg azért, mert hogy a feleségek sokkal többet említik az én nevemet mondjuk otthon a gyerekeknek, mint mondjuk az apát, vagy a saját férjüket, de ilyenkor mindig el kell mondani, azért itt valahogy kettőn áll a vásárlat, valami gondok vannak, olyan problémák, ami miatt mondjuk a nők vagy az asszonyok egy ilyen irányba menekülnének, hogy csábítsuk el mondjuk a papot, vagy mondjuk az ő kedvébe járjunk, és üljünk a nyakán. Volt olyan helyem is, ahol már mindent csinálni akart szegény, hogy minden nap kipucolná a cipőt, most idézőjelbe, most csak egy ilyen blöd példát mondok, csak azért, hogy ne otthon legyen, hanem hogy mondjuk a közelemben lehessen. Hát ilyenkor ezeket észre kell venni. Az a nagy gond, amikor nem veszed észre, és mondjuk táplálsz olyan impulzusokat adsz, amivel azt erősíted, hogy ez tök jó, hogy ő itt van, ez tök jó, hogy nem a családjával van, és én is érzek valamit. Na, hát ezt ilyet nem szabad.
Igen, azt gondolom egyébként ehhez kapcsolódóan, hogy ugye nagyon sokszor a munkahelyi afférok meg hasonlóknak is ez az alapja, hogy olyat kap meg egy kollégától, egy valakitől, amit nem kap meg otthon, és ez nem biztos, hogy tudatosan ilyen vadászás, meg ilyesmi, hanem, és tudom, hogy nem csak ezt mondtad, Gergőtya, tehát hogy egyszerűen én azt látom, hogy egy lelki vezető, egy pap, egy lelkész, aki odafigyel, aki meghallgat, aki férfiként olyan empátiát gyakorol a mondjuk a nő iránt, amit nem kap meg a férjétől, az egyszerűen olyan plusz érzéseket, vagy vonzalmakat indít be, amit nem is biztos, hogy tudatosít egyébként, hanem ő hát tűnik ki a lelki vezetője, és akkor de jó. És lehet, hogy egy ponton ebből alakulhat ki olyan lépés, aminél nagyon résen kell lenni.
És ugye meg vagyok sokszor kötve, mert a gyóntatószékben nekem lehet, hogy ezek a hölgyek, vagy urak, mondjuk akik mondjuk keresik a biztosabb pontot, mondjuk az, hogy hogyan tudná a feleségét újra úgy szeretni, és mondjuk újra udvarolhasson neki, hogy a gyóntatószékben megkötnek. Mert én hiába találkozok az utcán azzal a férjel, aki nem jár a templomba, mert haragszik rám, hogy elmondjam neki, hogy apukám, ekkor meg ekkor úgy megbántottad a feleségedet, és jó lenne, hogyha kicsit összeszednéd magad, vagy ebbe az irány, mert hogy a gyónási titok miatt kötve vagyok. Tehát, hogy nekem a nagyon nehéz úgy rendezni házasságokat, amit én a gyóntatószékben tudok meg, hogy bajok vannak. Erről egyszer majd egy gyónást, érdemes egy ilyen gyónási témáról is beszélni, csak az, hogy ha engem megkötnek, akkor még segíteni se tudok, és hogyha meg vagyok kötve, és ott van a hölgy állandóan körülöttem, akkor én a szemtől szemben sem mondhatom meg neki, hogy figyelj, ez kéne csinálni, már azt a gyónásba mondta, és én nem mondhatom neki, hogy figyelj, akkor most lépjünk ki a gyóntatószékből, aztán üljünk le a padra, beszélgessünk. Ha spontán mond dolgokat gyónáson kívül, akkor tudok. De amikor gyónási titokként kötve vagyok, akkor felé is kötve vagyok, és nem csak azok felé, akiket mondjuk panaszolt a gyóntatószékbe.
Ki tudja, lehet, hogy a következő adásunk témája a gyónás teszti. A Kettős Kereszt podcastet hallottátok. Köszönöm szépen Bedekovics Péternek, azaz Bepének és Bese Gergő atyának az értékes gondolatokat. Sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok, köszönjük!